mai, így a Péter első leveléből a harmadik fejezet első versétől a hetedik vers végéig olvasom az igét. Hát 1 Péter 3 első verstől. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak és az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Ebben a szakaszban folytatódik a Péter levelének az a mondani valója, aminek az egyik kulcs szava, hogy engedelmesség, vagy más szóval úgy is lehetne mondani, hogy alávetettség. Hogy az engedelmesség szó majd itt lesz erről konkrétan szó az ige szakaszban, vagy van erről szó konkrétan az ige szakaszban, az tulajdonképpen alárendeltséget jelent, hogy hagyja az ember alárendelni magát valaki másnak. És itt ugyan az asszonyokról olvassuk a hét versből, ugye hatot az asszonyokról olvastunk tulajdonképpen, de azt gondolom nem azért, mivel nekünk a férfiaknak annyival kevesebb mondani valója lenne az igének a férfi szerepkörről. Máshol a Biblia más fejezeteiben azért mind a két szerepkörről, a feleség és a fél szerepkörről is olvasunk hasonló gondolatokat, vagy kiegészítő gondolatokat ehhez. Majd úgyis említeni fogom őket, megismerjük is őket. Ugye itt a férj és a feleség szerepéről van szó, ami a bibliai megközelítés, vagy igei megközelítést jelenti. Ugye ma tudjuk, hogy meg nem csak ma, hanem már a bűneset után teljesen fölborult Istennek az elképzelése, amit a házasságról, vagy a két ember kapcsolatáról, együttéléséről alkotott. Azt, hogy az első mondat szinte a Biblia egyik első mondat a Bibliában, a feleség szerepéről, ugye a házasságban az, hogy segítőtárs legyen. A feleség szerepe a Bibliában a segítőtárs fogalmával kezdődik. Ugye 1 Mózes 2.18-ban olvassuk azt, hogy alkotok hozzáidő segítőtársat, mondja Isten Ádámnak, vagy Ádámról, hogy olyan segítőtársat, aki hozzáillő. A segítőtárs, ugye ez a meghatározás, és nagyon fontos tudnunk azt nekünk, hogy a férfiaknak, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem ugyanaz, mint egy segédmunkás mondjuk, vagy egy rabszolga. Ugye tudjuk mindannyian, hogy a feleség, a segítőtárs az Isten úgy teremtette, hogy együtt alkossa meg egy olyan egységet a férfivel, ami ki ábrázolhatja az Istennek a teremtését. Azt az egységet, azt a szeretetet, amiről az Új Szövetségben aztán Krisztusról és a gyülekezetről olvasunk, de hogy kiteljesedjen ez, hogy egyedül egyiknek sem jó igazából. Ugye ez volt Ádám megállapítása, Ádámról Isten megállapítása, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ez mai napig is így van, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ezért segítőtársat kapott Ádám is, és mi is kapunk. És hát aztán ugye ez a bűn következtében teljesen elferdült, vagy tönkrement, sok esetben volt időszak, voltak olyan helyzetek, amikor és népek, nemzetek, ugye a zsidó nép például, ahol talán egy ideig ez úgy nézett ki, hogy jobban működik, mint más nemzeteknél, de aztán mindenhol az eltorzult hatások, a bűhatása lett úrrá tulajdonképpen a mai napig is azt lehet mondani, hogy a legnagyobb torzulás az a többnejűség, az egyik legnagyobb torzulás a Bibliában, ugye, ami nem Isten akarata volt, hanem a különböző népeknek, vagy Isten nélkül élő népeknek az életvitele, és ezt honosította meg, ugye, Izrael népe is. De ami furcsa a Bibliában, hogy egy kérdőjel a Bibliában, vagy a Bibliával kapcsolatban, hogy Isten miért engedte ezt meg? Miért nem ítélte meg náluk ezt a dolgot, és azt látjuk, hogy attól függetlenül, hogy Isten nem ez volt az akarata, mégis valamilyen úton módon sokáig, nagyon hosszú ideig, ez egész az Ószövetség végéig ott volt Izrael életének a gyakorlatában is. De az Új Szövetség egyértelműen beszél arról, hogy nem ez az Isten terve. És a Krisztus hívő embereknél az Új Szövetségben magában az első században lefektetik azokat az alapokat, amiben egyértelműen állást foglal a Biblia az egy nejűség mellett, és az, hogy a férj-feleség egysége továbbra is Istennek a kiválasztott egysége, mint család egység. Talán a nőkről, ugye, ahogy az előbb is említettem, ugye itt nem vagyunk sokan feleségek, akik ebben a dologban annyira érintettek, de mint fogalom nem baj, ha tudjuk, hogy... De azért elmondom, amit erről a Biblia is, meg én is itt leírtam, főleg azért mondjuk itt a Tomi is például, aki még megnősülhet, ugye? Meg itt van a Sanyi is, aki még szintén gondolkozik, mondta, hogy társat keres, tehát azért akkor mégse annyira felesleges, ugye a jó segítőtársról beszélni, hogy mik a jó segítőtárs jellemzői, amit itt a Biblia is említ, ez az ige szakasz. Az, hogy engedelmes, hogy az elsődleges, önmagát alárendeli tulajdonképpen a férnek, és talán máshol, nem itt konkrétan, de máshol az Efézusi levélben arról olvasunk, hogy tiszteli is a férjét, és szereti is. Tehát tiszteletteljes, szeretetteljes. De ebben a szakaszban, amit most olvastunk, kifejezetten az engedelmesség fogalmai, amit kifejti az ige nekünk. Ez a görög szó, hogy hipotasszó, ez van itt a Bibliában eredetiben, aminek az igazi magyar fordítása vagy jelentése az, hogy beilleszkedés a másik által adott sémába. Ugye ezt végig gondoljuk, ugye ez igazából, ugye azért mondtam, hogy az előző fejezeti részekben is ugyanígy fölmerült, mert ez a Krisztussal való kapcsolata a hívő embernek tulajdonképpen. Az engedelmesség, hogy beleilleszkedni egy olyan sémába, amit más gondolt ki. A Krisztus követése ugyanez az engedelmességi dolog, hogy beleilleszkedünk, belehelyezzük magunkat abba a sémába, amit az Úr Jézus végigjárt egyszer előttünk, bemutatott. Másrészt abban a sémában, amit Isten megtervezett, kigondolt. Ugye a séma azt jelenti, hogy megtervezte valaki, ugye egy házépítésnél azt mondják, hogy a terv azért készül, hogy az alapján épüljön a ház. Ugye letesznek egy tervet, mondjuk azt egy sémát, és akkor abból kell dolgozni. Bele kell illeszkedni abba, ugye? Milyen rossz dolog az, ha valaki megtervez valamit, és egy egész más dolog épül meg. Ugye, akkor nem volt engedelmes, hogy úgy mondjam, az építő a tervezőnek, de ugyanez van a házasságban is, hogyha a feleség nem illeszkedik bele abba a sémába, abba a gondolatmenetbe, amit a férj szeretne, mint fej, ugye itt a Biblia egyértelműen mondja azt itt is, és az Efézusi levélben elsősorban majd felolvasom azt a szakaszt, persze, hogy jól ismerjük is, az Efézus 5-ben levő mondatokat a házasságról, de ez a gondolatmenet, hogy beleilleszkedés a másik által adott sémába, ezen nagyon jó, hogyha elgondolkozunk mindegyikünk, nem csak az asszonyok oldaláról nézve, hanem hívő emberként is az Úr Jézussal kapcsolatban. Hiszen Az Úr Jézus sémájába beleilleszkedni, az Úr Jézus életvitelébe tervezett, abba a gondolatmenetbe, amit ő tervezett a mi életünkről, az egy olyan beleilleszkedés, olyan gondolkodásmód, olyan törekvés átvétele, ami nincs bennünk természetszerűleg. Amit az Úr Jézustól kaptunk, ami egy másik világ, ami egy más világ. Nekünk nem az a természetes, hogy az Úr Jézus sémájába, az Úr Jézus fejébe gondolkozunk. Nekünk az a természetes, hogy a világ fejébe gondolkozunk. A világ szellemisége szerint gondolkozunk. És ezért ugyanolyan nehéz lehet sokszor egy asszonynak beleilleszkedni a férjének a gondolkozásmódjába, és engedelmeskedni, mint a hívő ember számára is az életvitel az Úr Jézusnak engedelmeskedni. Hiszen ugyanez a feladat. Az asszonyoknak ezt írja itt az igaz, hogy az asszonyok ugyanez a feladata, hogy ő neki nem csak az Úr Jézus sémájába kell behelyezkedni, hanem a férje sémájába. Zárójelbe itt az is le van írva, hogy a hitetlen férjnek is engedelmeskednie kell a hívő feleségnek. Persze nyilván fenntartásokkal azért. Ezt nem ez alapján, az igevers alapján, hanem a Biblia összessége alapján tudjuk, hogyha olyan dolgokba, olyan sémákba akarja belehelyezni ugye a férje feleséget, ami istenellenes, akkor természetesen istentelen dolgokba nem kell követnie. Például nem kellett volna követnie ugye Anániást a feleségének abba, hogy hazudjanak Péter apostolnak. Abban nem kellett volna engedelmeskedni például. De hát ő éppen abban engedelmes volt, ami nem kellett volna. Tehát az Efézus 5-ben vannak ugye azok az igeversek, amit itt kiegészítésként szeretnék egy párat elolvasni, és elsősorban, vagy először az asszonyokkal kapcsolatban két verset, a 22. és a 24. verset Efézus 5-22, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, ugye itt ugyanaz a gondolat, amit már az előbb is említettem, de amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. És ugye ez ugyanaz a Kolossi 3.18 is ugyanezt az ige, vagy ugyanezt a mondatot tartalmazza egyébként, csak úgy zárójelben, hogy több helyen foglalkozik vele a Biblia, vagy Pál apostol leveleiben. És ez a beleilleszkedés, ez tulajdonképpen csak a feleségeknek, az asszonyoknak szól. Az is fontos megállapítani, hogy a független nők nincsenek alávetve általában a férfiaknak. Tehát ugye az nem igaz, hogy a férfi az uralkodhat a nőn a házasságon kívül. Tehát az nem igaz a Biblia alapján. Természetesen vannak dolgok, amivel a fej, a vezetést Isten a férfiaknak adta, például egy gyülekezetben, vagy az igen hirdetés, a tanítást, ugye mondja Pál apostol, hogy a tanítást nem engedem meg a nőknek, tehát nem csak feleség asszonyoknak, hanem egyébként sem a nőknek, de kifejezetten arról van szó itt, hogy a házasságban élő nőkről van szó, amikor az engedelmesség, a férfinak való engedelmesség, a férnek való engedelmességről van szó. És ezt talán azért jó hangsúlyozni, mert mind a két oldalon, hogy ebből vannak félreértések, hogy sokszor azt gondolják férfiak, hogy ők anélkül is uralkodhatnak más nőkön, hogy azért, csak azért, mert ők férfiak. És ugye ezt a Biblia így nem támasztja alá, vagy nem támogatja, mert nincs ilyen hatalmi különbség, hanem ilyen ebben a szempontból mindenkinek önálló felelőssége van az életvitele során. Természetesen mondom, más az egy munkai viszony, egy gyülekezeti feladatkör, de alapvetően nincs ilyen férfi magasabb rendűség a Bibliában, csak ezt ugye szeretjük mi férfiak úgy gondolni, vagy úgy hinni, mint a lenne. Nem erről van szó, hanem a házasság intézményéről van szó. És ennek nem hatalmi szerepe van, hanem együttélési és az Isten áldásának a kiteljesítési szándéka van mögötte. Tehát az, hogy jól működjön egy rendszer, hogy jól működjön egy család élete, ahhoz az a rend, amit Isten tervezett, és Isten egy sémát elénk állította, az nagyon jó és tökéletes. És itt el lehet mondani, hogy az asszony engedelmesség az nem gyengeség. Tehát nem gyenge egy asszony, amikor engedelmeskedik a férjének, akkor nem is egy alacsonyabb rendű dolog, nem alacsonyabb rendű attól a feleség, mert engedelmeskedik Isten előtt, és nincs is identitás zavarban. Hát ez nem az identitásának a feladása, az, hogy ő engedelmeskedik a férjének. És nem is szolgalelkűség. Ugye ezeket szokták a feminista mozgalmak a férfiak és a férjek szemére vetni, hogyha valaki engedelmességet követel a nőktől, és a Biblia engedelmesség a feleségektől, asszonyoktól, az ilyenné teszi a nőket. De a Bibliában nem erről van szó. Pont az ellenkezőről van szó. Arról van szó, hogy ha valaki engedelmes a férjének, az, mivel Isten úgy teremtette meg az embert és az asszonyt, hogy erre teremtetett, hogy akkor érzi biztonságban magát, hogyha valaki felügyel, hogy úgymond nem felügyel, ez rossz szó, hanem gondoskodik róla, valakire felnézhet, valaki a feje tulajdonképpen. És ezt azt gondolom, hogy azok az asszonyok, akik olyan házasságban élnek, ahol ez működik, valószínűleg megerősíthetik, mert én még sose voltam asszony, ugye, meg valószínűleg nem is leszek. Tehát én csak arról tudok beszámolni, amit a Biblia ír, meg arról, amit talán mondanak a egyes asszonyok, de azért ezt mondják, és ez a valóság is, hogy a biztonság érzet az nagyon fontos. És ez hozzá tartozik, hogy ez nem szolgalelkűség, és nem egy rabszolgasság, hogyha valaki engedelmeskedik. Hanem ugye az ellenkezője, hogy a férj által adott sémával való beilleszkedés, betöltése az betöltése, megvalósítása és kiegészítése tulajdonképpen annak az egységnek, amit maga a házasság alkot. Tehát ez az engedelmesség, ez azért van, hogy az egysége működjön, hogy az a házasság, az a két ember egysége, vagyis a család egysége úgy működhessen, ahogy Isten szeretné, ahogy Isten akarta, ahogy Isten megtervezte. És erősödik ezáltal az egység, hogyha valaki, aki a fej, megtervez valamit, végig gondolja, és a másik bele tud illeszkedni. És a másik erősíteni tudja azzal, hogy segít a végrehajtásában, hogy akár teljes mértékben megvalósítja, betölti azokat a dolgokat, amit közösen elterveznek, úgy, hogy nem ő találta ki egyedül, hanem a feleség úgy hajt végre dolgokat, hogy tulajdonképpen a férje az, aki az ötletadó vagy a tervező. És természetesen ez nem zárja ki azt, ami sok házasságban van, hogy vannak területek, ahol nagyon sok javaslata, ötlete és lehetősége van az asszonynak is a kibontakozásra, ami természetes, mert olyan bizalom van egymás között, hogy ez nem hatalmi kérdés, hogy az engedelmesség az nem hatalmi kérdés, hanem családi együttműködés kérdése, hogy azokban a dolgokban, mert szükséges, abban engedelmeskedjen, de ami önálló feladatkör egy asszonynak, abban nincs szükség ugye az engedelmesség elvárására, és nincs szükség állandóan fitoktatni, hogy ki a vezető. Egy normális házasságban, egy hívő házasságban soha nem merül föl az, hogy ki a vezető, meg ki a nem vezető. Mert az isteni rendben ez benne van. Nem kell ezt állandóan hangoztatni. Férjnek se kell, ugye erről majd a férjeknél. Szóval ezt nem kell ezt állandóan ugye a karikásostól csatogtatni, hogy mi vagyunk a vezetők, a főnökök, hanem az a természetes, hogyha megvannak erre megvan a családban erre az igény is, és az elkötelezettség mind a két oldalról. Természetesen, ugye itt, most ugye ez, azt meg kell jegyezni, hogy itt idealizált házasságról van szó, igaz? Mert mindegyik házasságaiban vannak olyan dolgok, aminél megbuknának azok a dolgok, amiket itt az ige mond, de törekedni minden esetre lehet arra, hogy azokban a dolgokban, amik a fő irányvonalai az életnek, abban úgy működjön a házasságunk, ahogy az ige mondja. Tehát az asszony engedelmességre visszatérve, itt olvastunk ebbe a szakaszban két olyan verset, ahol tulajdonképpen egy nagyon érdekes megfogalmazás van itt. Azt mondja itt a 34. versben az ige, hogy szebb az az asszony, aki engedelmes a férjének, mint aki csinosítja magát külsőleg. Ugye ez a megfogalmazásnak tulajdonképpen az olvasata, hogy Isten előtt is értékesebb és szebb. És ez tényleg így van, hogy egész más ugye a az értéke, belső értéke annak, aki arra törekszik, hogy jól működjön egy házasság és egy család élete, mint az, hogy ő maga, mondjuk fizikailag egy nő, hogy néz ki. Ugye, tehát amit itt olvasunk a külső csinosítgatásról, vagy diszítésről, vagy korongecsetes festésekről, vagy ilyesmiről, amit szoktam én mindig mondani, hogy ma sok nő úgy néz ki, mint akit ugye ecsettel festettek vastagon, mert a vízügyben is elnézem hölgyeket, hát egyszerűen nem is értem, hogy engedik be őket a portán. Úgy néznek ki némelyik. De ma már nincsenek ilyen szabályok. Ugye hát a Réveiből annak ideje a Tamás Imre az zavarta volna őket, az biztos. Úgy akart volna menni, mondjuk van miniszoknyában, amikor van miniszoknyában jár, hogy hát ez nem engedte volna az iskolába szerintem. Na mindegy, szóval, de még a munkaerre se. Tehát régen is azért voltak erre azért, hogy tért alatt tért szoknya, nem? Tehát ilyen hivatalokban. Férfiaknál meg ma is megvan, ha rövidgatjában megy az ember, akkor volt egy igazgató, aki szólt nekem egyszer rövidgatjában, mentem a vízügyben, még nagyon régen annak, szólt nekem, te figyelj, ez egy hivatal, itt hosszúgatjában kell megjelni, akármilyen meleg van. Ugye, tehát vannak ilyenek, de mindegy, szóval kifordult egy-két dolog itt azért már a rend, az értékrend. Csak itt az igének a megfogalmazása nagyon érdekes, hogy ne a külső dísz legyen a tékességetek, hanem a szív elrejtett embere, ugye ez a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Ugye a másik fordítás, a Csia fordítás egy kicsit másként mondja itt a szavakat, de lényegében ugyanez a gondolatmenete, hogy Isten előtt az az értékes, ha valaki az engedelmességre törekszik. És ez a szerintem nekünk, férjeknek is nyilván ez a fontos, hogy ezt érzékeltessük a feleségeinkkel, hogy nekünk is az értékesebb, ami a belső érték, és ami a közös értéke egy családnak, ami abban áll, hogy mindenki a helyén van, és azt úgy éli, amit kell, tehát a helyén van, mint az, hogy külsőleg hogy néz ki. Persze nyilván ez nálunk annyira nem is probléma talán, mint itt a gyülekezetben közöttünk. És az 5.-6. versben Sára példáját hozza a Biblia az engedelmességre, hogy Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, és ez a példa, Sára példája lehet ugye a mai asszonyoknak is a példája. Azt mondja itt az ige, hogy Sára szellemi leány, utódai leányai lehetnek, vagy gyermekei lehetnek azok, akik ugyanazt a gondolkodásmódot vallják. És érdekes, hogy ugye mi, akik sok ezer évvel Ábrahám után élünk, mégis mondhatjuk ugyanazt, hogy igen, ma is ugyanez az értékrendés, ez a szemlélet lehet a szívébe a hívő asszonyoknak, mint Sárnak volt, hogy elismeri a férjét. Persze egészen mások voltak a társadalmi körülmények, a nőknek a helyzete, mindent lehet mondani, hogy más volt, de attól még szívbeleg ő lehet, hogy ugyanúgy elfogadta, hogy a férje a feje, mint a mai igében is olvassuk, hogy fogadja ezt a feleség. Úgy végig gondoltam azért, hogy nem ír részletesen a Biblia azokról az időkről, ami talán a legnehezebb döntések között lehetett, akár Sára életében is, amikor Ábrahámról azt olvassuk, hogy Isten azt mondja neki, hogy hagyd ott a te rokonságodat, földedet, mindent, ami csak van, hagyd ott és menjél. És nem olvasunk arról, hogy külön, hogy volt ebből köztük vita, vagy beszélgetés, vagy nem írja a Biblia arról, hogy Sára ellenkezett volna, mert ő akkor már, ugye tudjuk, hogy Ábrahám akkor már nős ember volt, és ment vele együtt. Ugye ez is egy engedelmességi lépés volt, hogy ment vele együtt, és nem csinált egy olyan fajta dolgot, hogy én inkább akarok maradni a rokonaimnál, mint ahogy később, ugye Jákobról olvassuk, hogy amikor ugye el akart menni vissza az ő rokonságába, el akart Lábántól szakadni, akkor azért a lányai, ugye Lábán lányai, akik az ő feleségei voltak, ugye Lea és Ráhel, azért ragaszkodtak ahhoz, hogy maradjanak ott. És egy idő múlva tudtak csak elmenni, amikor már látszott, hogy nagyon komoly bajok vannak Lábán és Jákob között. Tehát nem látjuk ugye ezt az engedelmességnek a... De valószínűleg ugyanez megvolt, csak nem annyira egyértelmű, nem írul a Biblia, mint itt Sáránál, hogy ő engedelmeskedett és urának tartotta Ábrahámot. tehát mint egy elfogadta fejének. Ma azt gondolom, hogy azért ez egyedül a hívő házasságokban van ez az értékrendre példa, vagy ez erre az értékrendre tanítás. Mert nem látni, hogy a Biblián kívül más rendszerek is, Magyarországon például, hogy a hitetlen emberek házassága is ilyen rendszeren, ezeken a törvényeken, vagy szabályokon alapulna, amit a Biblia mond, hogy egy feleség engedelmes legyen. Ugye sok minden másról szó van, gazdasági szerződésekről, meg sok minden dologról, de arról, hogy mi a feladat, a kötelessége egy feleségnek, arról nem annyira. És ez is fontos nekünk, hogy itt nekünk Krisztus hívő embereknek egy teljesen más értékrendünk van, és teljesen más lehetőségünk van, mint a hitetlen világnak. Szomorú statisztika az, ha követjük abban őket, vagy követik őket némelyek, hogy ugye növelik a vállási statisztikát a vallásos, vagy úgynevezett hívő emberek is, ahogy halljuk, hogy már ilyenek is vannak, ez egy nagyon szomorú tény, de nekünk nyilván, akik az Úr Jézusról beszélünk, vagy követni akarjuk, a mi életünkben egy teljesen más értékrend kell, hogy az alap legyen, és egy határozott alap, amiben a házasságnak, mint a család alapjának a bibliai tanítása kell a meghatározó legyen, és ezt kell, hogy továbbadjuk nyilván a gyerekeinknek is, meg ezt is szeretnénk, gondolom mindannyian, mert különben fölborul minden ugye az ember életében. Itt van szó olyan asszonyokról is, akiknek hitetlen a férjük, ugye abban kezdődött ez a szakasz. Egy nagyon nehéz helyzet, egy nagyon nehéz élethelyzet, ugye nem véletlenül tanít a Biblia arról egyértelműen, hogy óvakodjunk a fele másikától minden területen, de a házasságban elsősorban, mégis ugye létezhetnek ilyen házasságok, főleg úgy, hogy hitetlenül köti házasságot két ember, és az egyik megtér. Ugye onnantól kezdve, mint ahogy lehetett itt a Péter apostol idejében is, onnantól kezdve egy olyan házasság fölállás van, hogy az egyik fél hívő, a másik meg ugye nem hívő. És itt kifejezetten arról van szó, hát valószínűleg abban az időben is az asszonyok tértek meg inkább, mint a férjek, mint hogy ma is azért főleg van, de van az ellenkezője is, látjuk a Horváth Zsidány gyülekezetben vagy közösségben, hogy ott például legalább két olyan férfi van, akinek a felesége nem hívő. Hát ott fordított helyzet is alakult, de ezekről a férjekről így nincs itt szó, de a feleségekről igen, hogyha valaki istenférő életet él, akkor az ő istenférő élete mindenféle külön igei rábeszélés vagy igei tanítás nélkül alkalmas arra, hogy a férje megtérjen, azt mondja itt az igen. Ugye a megtérésről, a hitről, hit keletkezéséről úgy tanít a Biblia, hogy a hit hallásból van, az Isten beszédnek a hallás, Krisztus beszédnek a hallás által, de itt az a leírás van, hogy valakinek az élet beszéde, hogy az élete beszél, ahogy az életét éli egy hívő asszony, az megtérítheti, vagy félre olyan hatással lehet, hogy megmentheti, az üdvösségre juttathatja ő. A csia fordításban ez nagyon szemléletesebben van leírva, mint ebben. Tamás, elolvasod nekünk ezt az első, azt hiszem ez a második vers, első két vers.
Végül is. Ti asszonyok, hasonlóképpen vessétek magatokat saját férjeiknek alá, hogy azok közül némelyek engedetlenek volnának, és az igével szemben felesük magaviseletén keresztül igen nélkül nyeressenek meg azzal, hogy szemtanúi lesznek, aki félelemben élt szent tisztaságú fordulódásokatnak.
Igen, ugye ez egy kicsit más, ez nincs itt ebben a fordításban, hogy a szemlélői annak a forgolódásnak, aminek az alapja az Isten fél. És ez nehéz dolog, ez egy nagyon nehéz dolog, ezt látni az ilyen házasságban, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy megmaradni úgy az Úr Jézus mellett, hogy mellettük egy egész más értékrendű ember él. Főleg egy feleségnek engedelmeskedni olyan értékrendű férfinek, akinek nem érték a Biblia, nem érték Isten szava, a világi gondolkozásmód és értékrend alapján dönt el mindent, és ő teljesen más gondolkozásmódja van. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, és nagyon nehéz időszak is, persze, nyilván, ha megtér a férj vagy a feleség, az nagy öröm, mint ahogy ilyen is van, de nagyon nehéz időszak. Nyilván erre mondja a Biblia, hogy rendelje magát alá a hívő feleség a hitetlen férjnek is. Ugye ez is egy nagyon nehéz dolog lehet, és máshol olvassuk a Bibliában, hogy a hitetlen fér soha ne kezdeményezzen válást. Azért, mert a másik hitetlen. Ugye ezt a Biblia így tanítja, hogy ha a hívő válni akar, akkor ám tegye, de vagy a hitetlen válni akar, akkor tegye, de a hívő ugye az lehetőleg ne kezdeményezzen. Persze nyilván most nem akarok itt törvényeket alkotni, meg nem is kell, mert mindenkinek a maga élethelyzete az, amit és felelőssége, hogy tud élni, és meg tudja ezeket a helyzeteket élni, de nyilván azt kívánja az ember, hogy bárcsak ne kerüljön senki egyikünknek se a gyereke, se semmilyen rokonai helyzetbe, de még a testvérek se, mint ahogy kerülnek sajnos testvérek, de sírva tudják csak elmondani ennek a nehéz tapasztalatait sokszor, amikor ezekről a dolgokról szó van, vagy egyszerűen nem is tudnak odafigyelni az igére, mert annyira az életvitelük, ennek a nehéz életvitelnek a hatása alatt vannak, hogy teljesen lenyomja őket az élethelyzet, amiben élnek, és csak azon tudnak rágódni, pörögni, gondolkozni, amilyen élethelyzetben vannak, és nem is csodálom, mert mondom, borzasztó nehéz le. Még két hívember életesen mindig ugye könnyű, amikor más dolgok miatt feszültségek vannak, vagy bármi miatt akár az ember dolgai, tehát ami emberi természetünk dolgai meg miatt vannak közöttünk feszültségek, az se könnyű. De amikor egy teljesen más értékrend dominál valakinél, és szeretne, jót akar valaki, mert az Úr Jézushoz akarná vezetni, és azt szerint mondaná neki, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne így neveljünk egy gyereket, hanem úgy, mint ahogy ez is fölmerül az ilyen, főleg ugye fiatalabbaknál, ahol gyerekek vannak, hát ez tényleg maga lehet sokszor a földi pokol, ahogy szokták ezt mondani, ez a helyzet. Ettől akar kímélni tulajdonképpen az ige bennünket, mindenkit, amikor a fele másik áll, arra szól, hogy ne tegye senki. Aki csak megteheti, az ne menjen bele a fele másik ágába. Persze, hát ez csak a hívő tudja megtenni. Mert amíg nem hívő valaki, addig nem tudja mi az, hogy fele másik ág. Tehát talán a feleség szerepéről ennyit, a férj szerepéről itt ugyancsak egy mondat van a Biblia ebben az ige szakaszban, de máshol a Biblia nagyon konkrétan tanít a férj szerepéről is a házasságban. Tulajdonképpen a fő felelőssége a férfinek az a házasságban, hogy fejnek lenni, szeretni és gondoskodni. Ugye ez a három fő dolgot említi a Biblia máshol is, itt is egyébként érinti ezeket, de máshol Efézusi levélben is, a Kolossi levélben is, ugyanott, ahol mondtam, a Kolossi 3.19, ami a férfiakról szól, az Efézusi 5.23-25 pedig a férfiakról szintén, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy úgy legyen fej, úgy vezessen egy család életét a férj, ahogy a Krisztus is az egyházat, mondja ezt a hasonlatot a Krisztus és az egyházról a Efézusi levél. Ez nem csak a szeretetre vonatkozik, hanem a vezetésre is. A szeretetre is természetesen, mert ott az van, hogy úgy szeres, hogy életét adja érte, ugye akár mint Jézus is, Jézus Krisztus az egyházért, az eklézsiáért, ugye egyháznak fordítják a hívottak gyülekezetét, de ez a hívőkre vonatkozik. És ugyanezt mondja nekünk férjeknek, hogy ilyen szeretet kell bennünk lenni a feleségeink iránt, de ebben sokkal több van, mint az, hogy egyszerűen a megfelelő helyzetben megvédeni, akár az életünket adni a másikért, mert ez nem jellemző, nem ez a jellemző a mi élethelyzeteinkre, hogy nekünk ilyet kéne tenni, hanem sokkal inkább egyéb megvédési lehetőségeink vannak, és az, ami a vezetést a fej tulajdonságot illeti, az egy nagyon fontos üzenete a Bibliának, hogy gyakorlatilag legyen olyan vezető a férj, aki tudatában van ennek, hogy Isten azért, ami a családban, egy házasságban, vagy egy gyerekekkel ellátott családban történik, a férjet teszi felelőssé. Nem azért, nem az a jó tulajdonság, hogy valaki hangoztatja, hogy ő a fej, és közben ugye nem csinál semmi olyat, ami ennek a vezetői tulajdonságnak a bizonyítására alkalmas lenne, nem végzi úgy ezt a feladatot. Ugye egy cégnél is egy igazgató nem attól lesz jó igazgató, hogy állandóan azt hangoztatja, hogy ő a vezető. Hanem ha azt a funkciót, hogy ő mint vezető döntéseket hoz, és megfelelő mértékben és megfelelő módon kiosztja a munkákat, kiosztja a feladatokat, ellenőrzi azokat, jutalmaz, elvégzi azokat, ami egy vezetőnek a feladata, akkor lesz mindenki által ismert vezető. Nem kell ő neki hangoztatni, egyszer se kell kimondani, hogy ő a vezető, ha a funkcióit ő ellátja. Akkor nem kell ő neki, ugyanígy van a férje is. Nekünk nem kell ugye ezt a szerepkört hangsúlyozni, hogy már pedig ugye azért kell a feleségnek engedelmeskedni, mert én vagyok a főnök, vagy én vagyok a férj, a vezető, a fej, hanem úgy történnek a dolgok, hogy ez úgy működik, ahogy itt az ige írja, hogy mögötte van egyfajta gondoskodásra gondolás, a szeretetnek az a jellemzése, vagy a szeretetnek az a jellemzője, hogy olyan dolgokat, amikor eldönt valamit, akkor megosztja a másikkal, ugye egy véleménycseréről, megbeszélésről van szó, attól még dönthet valaki, hogy a másik találja ki, vagy a másik gondol ki valamit, vagy a feleségünk jobb ötlete van, ugye nem kell ezekben nekünk presztízs kérdést csinálni, nem erre gondol itt a Biblia, hanem az, hogy vállalja a döntésekért a felelősséget a férj. Ugye ez mindig a legnehezebb tulajdonképpen, mert eldönteni el tud valamit az ember, de azért felelősséget vállalni később, és azt mondani, hogy ha valami valósul el, még nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, akkor azt mondani, hogy igen, én vagyok a felelős, ezért mert én vagyok a főnök, nem azért, mert én döntöttem, én javasoltam, hanem én vagyok a felelős. Ugye, és ezt ugye a feleségnek is tudnia kell, hogy eldönthető sok mindent, eldöntheti a dolgokat a férj helyett, javasolhat meg eldöntet, de a férje felelős. Tehát ha szereti a férjét, akkor ugye csak úgy dönt helyette, ha tudja, hogy az olyan dolog lesz, amiért vállalhatja a férje felelősséget. Mind a két oldalról megvan ennek az Istentől megalkotott terverendszere. A férfit úgy teremtett Isten, hogy ezt a feszültséget, vagy ezt a felelősséget elbírja. Ezt el kell, hogy bírja. Így vagyunk teremtve, hogy a férnek van erre, főleg, hogyha az Úr Jézusban elfogadtuk a helyünket, akkor nekünk erre van képességünk, és van kapacitásunk, hogy úgy mondjam, idegrendszerileg és lelkileg is, de ebbe bele kell állni. Ebbe úgy kell beleállni nekünk tudatosan, hogy az Úr Jézustől elvéve ennek a szerepkörnek ezt a nehézségét, hogy a felelősségvállás az teljes mértékben a miénk. És itt nagyon sok minden apróságról szó van, mert amíg mondjuk két ember él együtt, ott ugye kevesebb az egész helyzetnek a döntési darabszáma, hogy úgy mondjam, mint amikor egy ugye sok gyerekes családnál, ahol nagyon sok fajta döntés születik, és ahol minden egyes gyerek még külön plusz, főleg amikor pályaválasztások meg stb. Egyéb dolgok vannak, egyéb felelősségi vonzatokkal járnak, ami természetesen lehet mondani, hogy Isten nem terhel, erre is igaz, hogy Isten senkit nem terhel túl, mint amennyit bír minket se, és azért mindig általában, ugye még jó, hogy nincsenek hatosikreink, ugye nem egyszerre 6 gyerek tanul tovább, mondjuk akár középiskolába följebb, vagy még följebb, ugye, mert akkor sokasodnának a problémák, ugye így egynél is azért vannak gondok, meg döntéshozási kérdések, vagy aggódásra lehetőség. Úgyhogy ilyen szempontból azért jó, hogy nem így van, hogy egyszerre születnek a gyerekeink, hanem sorba. Legalábbis én azt tapasztalom, hogy az így jó. De minden esetre fejnek lenni, ez egy nagyon komoly feladat a férnek. És ugye ez egy kérdés, és mindjárt fölvet felénk mindig, hogy jó fejek vagyunk-e? Ugye? És ugye ez egy olyan kérdés, amit az embernek naponta meg kéne válaszolni, vagy meg kell válaszolni, aki ilyen szerepkörben van. Mert különben, ugye, ha nem válaszoljuk meg ezt, előbb-utóbb az a lehetőség van, hogy vagy félre ismerjük magunkat, vagy azt gondoljuk, hogy minden jó megy, közben nem. És nem tudunk változtatni talán olyan dolgokon, amin kéne. Tehát nem halljuk meg a kritikákat esetleg, ami a feleségek vagy a gyerekek oldaláról jönnek, amit mindig csak úgy érzékelünk, hogy nincsenek velünk megelégedve, pedig mi mindent megteszünk, és mi nagyon jó fejek vagyunk. Itt a jó fejséget nem a pejoratív értem, hanem mint fej, tehát hogy jó vezetők vagyunk. És ugye azért nem árt talán néha meggondolni, vagy meghallgatni, amit mondanak akár a feleség, vagy a gyerekek, hogy ilyen dologban, hogy szerintük milyen vezető például az apa a családban. Mert ugye azért a visszajelzések, lehet sokszor mondani a gyerekek visszajelzéseit, hogy hát a kamasznak a túllihegi a dolgokat, meg ugye mindent negatívan lát, meg a szülő mindig rossz a számára, de hogy a döntései legalábbis nem megfogadhatók, de néha nem árt azért meghallani, vagy meghallgatni őket. Hát azt gondolom, főleg a nagyobb gyerekeknél, akik már kiröpültek, visszahallani olyan dolgokat, hogy ők hogy gondolták, amikor otthon voltak, az se rossz egyébként, de talán abból is lehet még tanulni, ahol ilyen hosszúra elnyúlik a gyereknevelés, mint nálunk, ugye, hogy még van kinél alkalmazni, ugye, esetleg a gyerekeknek. De a feleséggel kapcsolatban is van ilyen, mert ugye amíg élünk és együtt vagyunk, addig mindig lehet fejlődni ebben. Tehát ugye nekünk, akiknek még él a házastársunk, vagy legalábbis van, ugye az más helyzet, mint ahol már nincs. Tehát a férfiak, ez a fej dolog az elsődleges. Másik, amit itt említ ez a szakasz is, hogy ami egyébként a szeretetnek az egyik jellemző, hogy vigyázni a feleségre, mint gyengébb edényre. Itt nem a edény szót használja ez a fordítás, de van máshol, ahol gyengébb edénynek említi az asszonyt a Biblia, hogy vigyázni rá, ez az egyik. Ugye itt konkrétan arról van szó, hogy a vigyázásra arra gondolok, amikor nem csak arra, hogy amiben lehet nyilván megkímélni, tehát valamilyen tevékenységeket, fizikai vagy olyan tevékenységet, ami nem erős, vagy tönkreteszi, vagy árt neki, abban segítünk, vagy nem engedjük, hogy tönkretegye magát, ha lehet, persze ez egy nagyon nehéz kérdés, mert például most az Évával való dologban, hogy most a kórházban mit csinál, vagy lelkileg tönkre megy, abban nem tudok segíteni, tehát nem tudom megvédeni, nem tudok vigyázni rá, mert nem vagyok ott ugye fizikailag, de minden esetre ami a mi dolgunk, amire ráhatásunk van az otthoni dolgokra, vagy abban, nyilván abban is, de ugyanígy van ez lelki téren is, hogy a döntéshozást ne akarjuk ráhárítani. Tehát ugye a megvédés, a vigyázás abban is van, hogy mindenki maradjon a saját szerepkörében. De a férfi nem tölti be a szerepkörét a vezetésben, akkor kénytelen ugye az asszony átvenni a döntéseket, mert valakinek kell dönteni a dolgokat. Tehát ugye nem lehet, hogy el kell dönteni valamit, és majd lesz, ahogy lesz. Ugye ez nem működik, mert általában valamit kell csinálni a legtöbb esetben, amikor el kell dönteni, hogy valami balra vagy jobbra, akkor kell dönteni. És ugye ha mi nem vállaljuk, akkor kell valakinek, és a családban lesz helyettünk a feleség, akire legtöbb esetben ez ráhárul, mivel ő van ott, főleg a gyerekekkel kapcsolatos dolgokban. És lehet, hogy azt gondolja egy férfi, hogy ezzel szeret a feleségét, hogy ráhagyja, de nem igaz, mert a Biblia azt mondja, hogy ezzel tulajdonképpen nem vigyázok rá, hanem olyan helyzetnek teszem ki, ami nem neki való, olyan helyzetbe hozom, hosszú távon, nem egy-egy dologról van szó nyilván, hanem egy állandó, vagy egy élethitelszerű dologról, hogy ezzel tulajdonképpen nem megóvom, nem védem, hanem tönkreteszem a feleséget. És a másik, ami ebben kapcsolatos, hogy megbecsülni. Ugye ez nem mindig könnyű. Ugye ez nem mindig könnyű az olyan férfiaknak, akik egyébként természetesnek veszik, hogy minden jól működik. Ugye, amilyen én is vagyok, hogyha valami jól működik, az természetes, ha valamit elrontanak, akkor leszúrása, ugye, mert akkor az hiba. És ugye az, ez ugye azt mondja, hogy a szeretetben az is benne van, hogy az ember értékelje a másiknak az erőfeszítéseit, azt, amit tesz, azt, amit csinál, nem csak persze dicsérettel is nyilván, elismeréssel, de nem csak azzal, hanem azzal a természetes velejárójával, hogy mondja az ember, hogy megvan, hogy örül annak, ha valami úgy sikerült, vagy úgy tette, vagy megtette a másik fél azt, ami akár az ő dolga, és akkor is. Tehát értékelni azokat a dolgokat, amit a másik csinál, azért, hogy működjön a rendszer. Ugye, és azért, hogy működjön a család élete, vagy a házasság. Természetesen itt nem arra gondolok, hogy olyanokért is, hogy legyen egy ilyen szokás, egy ilyen, mint egy virágkozás, hogy minden hétfőn viszek virágot, és ez szokássá válik, és tulajdonképpen nem is gondolok semmit mögötte, csak viszem, mert azt tanultam az iskolában, hogy virágot kell vinni, hanem ami tényleg őszintén az emberben van, hogy lássa meg azokat a konkrétumokat, amit a másik csinál, ami nem természetes, nem könnyű sokszor. Tehát megbecsülni a másikat, értékelni az erőfeszítéseit, azért az is nagyon fontos dolog itt az ige, amit mond. Azért is, itt úgy olvastuk, hogy örökös társaitok az élet kegyelmében, ugye tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a férfi-feleség szerepénél is igaz az, hogy minden dolog közös. Ahogy szoktuk mondani mi a vízügyben, hogy közös az ügy. Ugye közös. A házasságban is közös az ügy. Nincsenek, nem kell, hogy legyenek, nem lehetnek tulajdonképpen maszek irányok, amiben az egyik is, meg a másik is csinálja maga dolgát teljesen függetlenül. Nem a munkáról van szó, a munkai dolgokról nyilván nem erről szó, ami a család életét érinti, a közös életünket érinti. Abban azt mondja itt az ige, hogy egyértelműen sorstársak vagyunk, és tulajdonképpen, hát vagy úgy is lehetne mondani, hogy közös a sors részünk, és ez nagyon fontos, hogy tudatosan is ezt erősítse, élje az ember. Ahogy itt az ige mondja, hogy örökös társaitok az élet kegyelmében, ugye az asszonyok, ez ugye egy hívő házasságnál különösen jól látszik, hogy hálát adhatunk Istennek, hálát adhatunk az Úr Jézusnak azokért a közös dolgokért, amit mint család, mint házaspár kaptunk Istentől. Nem csak az egyéni üdvösséget, mint kegyelmet, hanem az egész életvitelnek azokat a dolgait, amit látjuk Isten áldását. Akár a gyerekek meglétében, akár az életvitelben, akár az, hogy hova fejlődhetnek ők is, meg mi is közben, meg magáért azért is, hogy Isten ad olyan életet, amiben van lehetőség a bizonyságtételre, munka az ő országába, stb. Tehát ez egy olyan közös dolog, amiben értékelnünk kell azt, hogy a másik is ugyanolyan szolgáló testvérként ott áll, akár mögöttünk, vagy mellettünk, vagy helyettünk, sokszor, vagy más csinálva, más feladatkört ellátva, mint mi vagyunk. Ugye ebben az Isten országában való munkában, ugye amikor valaki, például most én itt vagyok, de azért valami azért nincs, mert ő nem ért velem egyet azzal, hogy itt vagyunk, hanem azért nincs itt, mert most ugye minden időt megpróbál ugye dorkával tölteni, amikor nem dolgozik, hogy most fölkészítsék a mostani következő ugye nehéz időszakra, ami nagyon sírt ma, hogy megint kap kórházi kezelést, ugye, és hogy be Pestre kell lekelni a kórházba, és nyilván ilyenkor ugye azt az időt meg hát egyáltalán figyelik is, hogy mi van vele, tehát hogy ez ugyanúgy szolgálatként is működik, vagy nem, hogy ő meg azt csinálja például, tehát abban van most elfoglalva. Van egy nagyon érdekes befejezés gondolat ennek az igeversnek. Azt mondja, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Ugye mondja ezt a férfiaknak az ige, arra nézve, hogy ha a feleséggel nem úgy bánnak, nem úgy bánunk, ahogy itt az ige mondja, tehát nem szeretettel, gyengétséggel, és nem vagyunk feje a férfi létünkre a feleségünknek, és nem úgy vagyunk velük, mint örökös társaink, hanem mint akár egy mellénk rendelt, hogy úgy mondjam, háztartási robotgépre, ugye, mert sokszor majdnem azokká válnak az asszonyok, ugye a nagy családos konyhákban, meg fürdőszobákban, meg vécékben, meg takarításban, meg mindenhol, mosásban, stb. De ha nem így tekintünk rájuk, mondva azt mondja, hogy ha így tekintünk rájuk, akkor kár is imádkozni. Akkor kár is a férjeknek imádkozni, mert az az életvitel, ahogy élünk, ahogy az egész házasságunkat éljük, a feleséggel való viszonyunk, az lehetetlenné teszi az imádkozást. Ütközik, azt mondja, akadályba ütközik. És ez nem csak azt jelenti, hogy azért érzékeli az ember ezt, hogy az is akadályba ütközik, hogy egyáltalán imádkozzon az ember, és te ez már érzékeli belőle, hogy nem csinálja jól a dolgát, vagy nincs rendben valami. Ha feszültség van, vagy probléma két ember között, ott mindig nehéz imádkozni. Másrészt pedig azt is jelenti, amit más talán fordításban, nem tudom, ha nem is így van, de mintha kiolvastam volna az egyik fordításban, hogy Isten nem hallgatja meg az imádságunkat. Az az olyan, mint amiről az Úr Jézus mondja a farizeus imádságára, hogy ugye nem is hallgathatott meg, mert ő magát ajnározta ott. Egy férj nem tölti be a szerepkörét, akkor tulajdonképpen az imádságával ugyanúgy tesz, mint amikor ugye a farizeus imádkozott, hogy összehasonlította magát másokkal, és jobbnak tartotta magát, és nekünk is van akkor egy ilyen szerepünk, vagy egy ilyen helyzetünk, hogy nem azt tesszük, hogy fölismernénk, hogy hol van a probléma, vagy mi az, ami változtatni kéne, hanem azt gondoljuk, hogy minden rendben van, és imádkozunk mondjuk a másikért, hogy a másik lássa meg a bűneit, mint ez a farizeus is tette, hogy rámlám, én nem vagyok olyan, mint az, ugye, és a férfi úgy gondolkozik, hogy térjen meg a feleség például, vagy változzon meg a másik, vagy a gyerek, vagy valami, akkor, és nem mindegyikünk a maga házatáján söpör, akkor azt mondja itt az ige, hogy ez az egész hozzáállás akadályozza a mi imádságunkat, akadályba ütközik a mi imádságunk. És ez nem fenyegetés ugyan itt az ige részéről, inkább azt lehet mondani, hogy ténymegállapítás, de minden olyan intés, ami ténymegállapítás is a Bibliában, nagyon súlyos. Ugye az a ténymegállapítás, hogy a házasságunk, a férjnek a szerepe, a felesége kihat az ima életünkre, hogy ez egy nagyon súlyos intés. Mert azt gondolhatnánk, hogy az egyik egy viszintességű dolog, az a mi dolgunk, ugye a felesége van a mi dolgunk, de azért az Istennel való viszonyunk attól még jó lehet. És ez ugye ez a mondat, ez értésünkre adja, hogy ezek nem független dolgok. Ez nem így van. Hogyha nincs jó, nincs rendben a viszintes irányú rendszerünk, vagy életünk, kapcsolatunk, akkor az Istennel való kapcsolatunk se tud működni. És ez más ige helyeken is megerősíti a Biblia máshol is ezt, hogy nem független az ember élete, a hívő ember élete olyan, hogy minden összefügg. Nincs két életük, nincs nagyon rossz, ha van, de nem szabadna, hogy legyen egy vasárnapi, úgymond vasárnapi életünk, amikor a külső világ felé komoly hívő embernek mutatjuk magunkat, meg egy másik, amikor mondjuk zsarnokok vagyunk a családban, vagy mindenki, amit éppen nem jól csinálunk, abban úgy vagyunk, hogy nem baj az, úgy se látja senki, így belül meg azt csinálunk, amit akarok, mert én vagyok a főnök. Ugye ez figyelmeztet bennünket az ige, hogy próbálhatjuk ezt, élhetünk így, lehet, hogy működik is, lehet, hogy évtizedekig is működik ez, mert kívülállók nem biztos, hogy észreveszik, vagy azt gondoljuk, hogy nem veszik észre, vagy nem olyan őszinték, úgy mondom, tapintatosabbak annál, hogy megmondják nekünk, hogy mit láttak esetleg kívülállók is. De a Biblia figyelmeztet bennünket, int bennünket, hogy nem lehet rendezetlenül az Isten előtt rendezetté válni úgy, hogy közben meg nem akarunk rendezni a dolgokat, ami a mi dolgunk lenne. És ez mindegyikünknek nyilván figyelmeztetés abban, hogy ez naponta ugye meg kell, hogy történjen, meg kell, hogy vizsgálja az ember magát, hogy hogy áll dolgokhoz, hogy gondolkozik, hogy makacsolja meg magát dolgokba, olyan dolgokba, amivel mondjuk a lelkiismeretünk vagy az Úr Jézus szól. És én is hajlamos vagyok egyébként arra, hogy na jó, ez nem nagy dolog, de azért úgy megjegyzem magamnak, hogyha valami nem tetszik, nem teszem szóvá, de megjegyzem magamnak. Attól függetlenül érzékelem is ezt, amit az ige mond. Nagyon éreztem, amikor olvastam ezt, hogy milyen igaz. Hogy nem lehet tiszta szívvel, örömmel az Úr Jézushoz fordulni, imádkozni, ha közben belül az ember szívében egy csomó fölgyülemlett feszültség vagy rendezett olyan dolog van, ami talán mindenképp kikiválkozott, semmiképp se oda van. Ennyit szerettem volna mondani most, ugye ez olyan téma, amiről családos heteket, meg mindenféle heteket szoktak tartani, ugye a férj-feleség szerepköréről, de hát most ezt az ige szakaszt olvastuk, ezért úgyhogy nem mondhatom, hogy amennyi belefér ebbe az időben, annyit nem beszélek róla.